Aici, Radio România, București. Continuăm programul nostru cu emisiunea în limba maghiară.
Tizenătura. Itt a Bukaresti Rádió, Románia. Egy órás magyar nyelvű műsorunkat sugározzuk, középhullámon a 603, a 909, az 1197, az 1314, az 1404 és az 1593 kHz-es frekvencián.
A mikrofonnál Márton Evelin, köszöntöm Önöket, az Espresszót hallják. 100 vagy annál is több év együtt és külön Romániában. Közös megvalósítások, kölcsönhatások, régi iskolák máig tartó kihatása, melyek meghatározzák és meghatározták például az erdélyi komoly zenét, irodalmi kapcsolatok, melyek átnyúlnak és átnyúltak létező és nem létező határokon, és egy diáklap, mely már 50 esztendeje szólaltat meg lapjain kolozsvári egyetemistákat, tulajdonképpen nemzetiségtől függetlenül, több nyelven, románul, magyarul, németül, angolul, időnként franciául vagy latinul. A mai Espresso vendégei Szép Gyula, a kolozsvári magyar opera igazgatója, Balázs Imre József költő, irodalomkritikus, a Korunk folyóirat szerkesztője, egyetemi tanár, és Traján Steff, a Nagyváradon megjelenő Familia folyóirat főszerkesztője, költő, esszéíró. Velük beszélgettem arról, hogyan hatott egymásra például az erdélyi, magyar és román népzene. Mit tettek le a romániai komoly zene asztalára, avagy kotta tartójára a Kolozsvári Zeneakadémia növendékei az elmúlt 100 évben. Honnan és hogyan indult a Familia nevű nagyváradi román nyelvű folyóirat, melynek ez év nyarán megjelent dupla számában külön fejezetet szentelnek romániai magyar költőknek, és hogy az Equinox folyóirat indulásakor hol és hogyan hatott egymásra a három nemzet írói vénával rendelkező ifjúsága. Tartsanak velem tehát ma is! Az Espresso első vendége Szép Gyula, akit sokan népzenészként is ismernek, de a komoly zenéhez épp olyan sok szálon kötődik. Nem csak azért, mert 2010 óta ő a kolozsvári magyar opera igazgatója, hanem azért is, mert 1975-ben a Kolozsvári Gyorgy Dima Zeneakadémia muzikológiai és zeneszerzési fakultás pedagógia szakán szerzett diplomát. És, ahogyan egy interjúban vallotta, már gyermekkorában úgy érezte, a zene egy biztos pont, időnként az egyetlen biztos pont az életében. Az erdélyi magyar hangszeres népzene képviselője, kutatója. Ugyanakkor ő az, aki 1988 óta a Kolozsvári Magyar Opera munkatársaként, akkor művészeti titkárként rengeteget tett azért, hogy az intézmény énekkara megújulhasson fiatal énekesekkel. Szakmai téren pedig lehetetlen kihagyni azt, hogy neki köszönhetően sikerült a Magyar Nemzeti Opera megalapítójának Erkel Ferencnek valamennyi színpadi művét színre vinni. A vele készített interjúban előbb az erdélyi népzene alakulásáról, az erdélyi román népzenéretet hatásairól beszélgetünk, majd áttérünk a komoly zene és az opera világába. Szép Gyulát és Márton Evelint hallják. Hogyan gondolod, hogy mennyire mérhető az, hogy milyen hatások érték, illetve kölcsönhatások román és magyar népzenét, hogyha csak Erdélyre gondolunk, akkor itt Erdélyben? Gondolok itt arra, hogy mondjuk a mostani zenészeknek többsége roma származású, akik ezt is, azt is, meg amazt a repertoárt is játsszák, tehát akár zsidó dallamokat, vagy száz dallamokat alkalomattán.
A kérdés elég összetett, egyértelmű, hogy csak Erdélyről beszélhetünk a román-magyar hatásról, egy picit a moldovai csángók esetében is, de azért azt hozzáfűzném, hogy a moldovai csángók muzsikája még több nemzetnép hatása alatt állt, kezdve a török, bolgár, lengyel, ukrán zene is hatott a moldovai csángó magyarok zenéjének az alakulására. Erdélybe pedig főleg a vegyes vidékeken elkerülhetetlen volt a egymásra hatás, és amint mondtad, éppen a cigányzenészeknek a jelenléte a térségben, akik minden közösséget, a román, magyar, meg időnként a zsidó és természetesen a cigány közösségeket is kiszolgálták, hogy ott zenéltek nekik. A kölcsönhatásokat nem olyan nagyon nehéz nekünk itt Erdélyben mérni, elsősorban azért, mert a magyar népzene kutatás az olyan maga szinten áll, köszönve már a nagy elődeinknek, Bartók Bélának, Kodály Zoltánnak és az ők tanítványainak, akik aztán nagyon magas szintre emelték a népzene kutatásnak az elméletrendszerét, a csoportosításait, hogy a magyar népzene úgymond rendben van. Magyar népzene színája. Azt hiszem a világon talán egyedüli nép, aki ennyire tisztán tudja, hogy milyen típusú dallamok, milyen hatásúak, mi az, amit keletről hoztunk Ázsiából, melyek azok a dallamtípusok, amelyeket az európai zene hatására az erdélyi reneszánszba került be Erdélybe, úgy, ahogy hozták az építészeket, a festőművészeket, még az irodalmárokat is, ugyanúgy a zenészeket is hozták, és ez igen nagy hatással volt, különösen a hangszeres zene alakulására. A román-magyar népzene kapcsolatában az a véleményem, hogy elsősorban a magyar hangszeres zene, amit a hangszeres zenéről kell elsősorban beszélni, átvett egy nagyon nagy európai örökséget, és ez hatott a román közösségekre is. Ezt azzal merem alátámasztani, hogy igazán a magyar zene hatott a románra, mivel a mezőségen, Kalotaszegen meg Erdély nagyon sok tájegységein a két hangszeres zene nagyon hasonlít, nagyon sokszor alig megkülönbözhetetlen, és ugye még ilyen műkedvelő román vagy magyar folkloristák kimutogatnak is egymásra, hogy hát ez a miénk, ez a miénk. Igazából az egy olyan európai örökség, amely a művelt világon által került be Erdélybe, és a, úgymond a kastélyokból szivárgott ki a népkörébe, ugye erre nagyon-nagyon szép példáink vannak, akár a voncidai hangszeres népzenébe, de más helyén is tetten érhető, hogy akármikor egy reneszansz, a barok, egy Vivaldi, vagy egy nagy barok olasz zeneszerzőnek a keze nyomai megtalálhatók akár az erdélyi népzenében is. És oda kanyarodjak vissza, hogy én azért merem azt mondani, hogy elsősorban a magyar népzene hatott a romára, mert ez nagyon hasonlít, ez a két népzene itt Erdélybe, viszont az erdélyi román népzene egyáltalán nem hasonlít se a moldovai, se a regáti román népzenére. Tehát az a feltételezésük, hogy a kölcsönhatások ezek így működtek, hogy az európai zene hatott, tehát elsősorban a magyar arisztokrácián keresztül a magyar közösségekre, és aztán így terjedt, főleg a cigány népzenészek által minden más erdélyi népcsoport fele. A hangszerek alakulása az a lehetőségektől függött. Vagy mondhatnám, azt mindig olyan hangszere játsztak, ami volt. Kezdetben elsőbb a furúja volt, ez volt a legkézenfekvőbb. Aztán, amikor a világban a vonós hangszerek kezdtek tért hodítani, a nagy olasz hegedű gyártók beindították a sorozatgyártásaikat, igen gyorsan Erdélybe is elkerültek ezek a hangszerek, és az erdélyi népzenészek annyira kreatívabbak voltak, hogy kitaláltak egy olyan hangszert, ami csak a közép-erdélyi tájegységeken létezik. Ez a három hurú egyenes pallójú brácsa. Ez sehol nincs a világon, csak itt ugye az a lényege, hogy három húr van a hangszeren, és ezt egyszerre szólaltatja meg a vonó, tehát akkord egyszerre három hang szól, és ez meg is oldja úgymond a kísérletet. És ezért alakult ki a hagyományos háromtagú erdélyi zenekar, ami ugye főleg széken maradt meg a mai napig is, a hegedű kontrabögő. Ez a három hangszer mindent meg tud oldani, ami a zeneműnek a tolmácsolásához kell. Megvan a magas regiszter, megvan a mély regiszter, és közötte akkordba a három húrú brácsa, amit aztán a klasszikus zenében ugye a zongora látt el, vagy a szláv népcsoportoknál a harmonikának a különböző válfajai. És ahogy fejlődött a hangszer kultúra, ugye a fúvós hangszerből a furujából tárogató lett, meg töröksíp, meg aztán ma már akár szakszafonnal is játszanak bizonyos helyeken népzenét, mi ezt nagyon ebdiazzuk, és a magyar csoportok ezt sikerült is még elkerüljék, de a kísérő hangszerek közül megjelent a cimbalom, Csak annak az a hátránya, ugye, hogy régen, különösen amikor gyalog mentek a zenészek faluról falura muzsikálni, akkor a cimbalom cipelése az nem volt egy könnyű feladat, ezért volt egyszerűbb a három hórubrácsa. Bizonyos tájegységeken részese volt a zenekaroknak a citera is, de mivel a citerák legtöbbje a korlátolt lehetőségekkel bír, ami a hangzás, világot, hangterjedelmet, a skáláját illeti, ezért az egy kicsit egy szűkebb területre szorult.
Hát én még azon gondolkodtam, hogyha most csak ezt az elmúlt 100 évet nézzük, ami ugye egy csomó minden egyéb változást is hozott, leszámítva most politikai, meg egyéb jellegű változásokat. Gondolok most itt arra, hogy mondjuk beindult aztán egy ilyen iparosodási folyamat, mondjuk ugye az 50-es évek közepétől, végétől arrafele, és ez megváltoztatta valahogy Erdélynek a népességét is, illetve hát ilyen-olyan népcsoportok találkoztak egymással különböző vidékekről. Hogy ennek volt-e valamilyen, nem tudom, hát látható, vagy mérhető, vagy követhető hatása, de most nem tudom, hogy ez mennyire tud a népzenében levetülni. Ez csak így felmerült bennem, hogy azért történt ilyen, hogyha csak Kolozsvárra gondolunk, mondjuk a Monostor esetére, ahol hát innen-onnan érkező emberek laknak egy helyen, és azért nem tudom, a mindennapjaikat csak megosszák egymással, vagy akár az ünnepeiket, amikor talán még a blogban is lehet énekelni.
Kétség kívül, hogy ezek a hatások minden népmozgással együtt járnak. Én úgy gondolom, hogy a polgárosodással, és annyit mondtad, az elmúlt 100 év, de talán már több mint 100 évvel elkezdődött az erdélyi magyar közösségeknek is a polgárosodása. Ha csak Bartók Bélának a családi leveleit lapozzuk, ahol a gyergyói gyűjtéséről írt haza, és elmondta, mennyire nehezen boldogul, mennyire nem kap már régi stílusú dallamot, mennyire zárkozottak a közösségek. Tulajdonképpen erőt vett az úgymond új stílusú népdalkultúra, ami annyira egységes, aki még mindig a népzene világában vagyunk, de annyira egységes a Kárpát-medencében, hogy ebben az esetben, amiről beszélünk, hogy a falusi közösségek felbomlanak, nagyon sok közülük városra, tömbház negyedekbe költözik, viszont van egy közös népdalkincs, ami a sajátságos régi dallaikat nagyrészt elhagyják úgy 100 év, 50 év távlatában. Viszont van egy olyan közös népdalkincs, ami Pozsonyban is ugyanaz, mint Brassóban, és erre nagyon jól lehet mullatni. Ez még mindig a népdalkincsünknek a része, aztán emellett nagyon hangsúlyosan megjelenik a népies műzene. A népies műzenének is a gyökerei tulajdonképpen a vándorszínjátszásig lehet visszavezetni, mert az akkori ilyen Szigligeti Ede és társainak a népszínművei, ez minden faluba olyan zenét énekeltek, amilyen volt, vagy ezekhez is írtak dalokat. Ezek természetesen népies hangzás világúak voltak, de már szerzőjük volt, már egy kicsit eltért, már a műzenei elemek inkább megjelentek benne, ennek a rokon műfaj a magyar nóta, ami szintén ebből a világból származik. És így az új stílusú népzene, a népies műdalok és a magyar nótáknak a használata azért egy ilyen közös dallamkincse lett a Kárpát-medence magyarságnak. Tehát bárhol el tudsz menni a Kárpát-medencébe, egy falusi közösségbe, biztos, hogy lesz 50 olyan dallam, amit mindenki ismer.
Tavaly jelent meg a kolozsvári operabarátok köre támogatásával és kiadásában az Előttünk az elődeink, 225 éves a kolozsvári hivatásos magyar zenés színjátszás című könyv, amely több tanulmányt is közöl, amelyből az olvasó képet alkothat magának arról, hogy például a kolozsvári opera már a kezdetek kezdetén európai szintű előadásokat mutatott be, nem véletlenül. Hiszen a városban a komoly zenei oktatás is európai szintű volt. Az akkori társulat presztízséről, szintén Szép Gyulát, a kolozsvári magyar opera igazgatóját kérdeztem.
A kolozsvári opera tavaly adott ki egy olyan kiadványt, ahol a kolozsvári magyar hivatásos zenés színjátszásnak a 225. évadját ünnepelte. Tehát gyakorlatilag 292 óta létezik hivatásszerűen Kolozsváron operajátszás is, tehát ugye színjátszás mellett operajátszás is, és ezt erre már hál' Istennek nagyon sok olyan tanulmány jelent meg az elmúlt időszakban is, főleg a Lakatos István zenetörténész tollából, ami már évadonként le van dokumentálva, hogy végig a 225 év alatt mikor mit játsztak. 1823-ban Kolozsváron írta meg Ruzicska József a Béla futását, és itt is mutatták be, tehát ezt tartja a szakma az első magyar operának, amit a tavaly szintén felújítottunk, és újra vettük, ami nagy büszkeségünkre, hogy ezért én úgy veszem minden zenetörténeti eseményt, ez kulturpolitikai eseményt itt Kolozsváron. Ugye itt tanult Erkel. Bár itt nem írt még operát, de a 825-től talán 31-32-ig Kolozsváron tanult és zongorázott, és az emlékirataiban egyértelműen leírta, azt megpróbálom valamennyire idézni, hogy mindaz, amivé lettem, az Kolozsvárnak köszönhetem. Tehát itt volt egy olyan kőzeg, hogy a Brassai Sámuel volt a fő mentor, aki irányította a művészetének az alakulását. De hát 1819-ben jövőbe ünnepeljük a kolozsvári felsőfokú zene oktatásnak is a 200. születésnapját. Európában akkor még 6 ilyen városnak volt olyan iskolája, amit 1819-ben Kolozsváron hoztak létre. Ahogy megjelentek Verdinek a nagy operái Itáliába, szinte egy-két év, három évre rá már Kolozsváron is játsszák őket. Ma is szinte hihetetlen. Kolozsvár akkor benne volt az európai opera vérkeringésében. A román kapcsolatokról annyit, hogy időnként a bukaresti román operás barátaimtól, kollégáimtól megkérdem, hogy tudjátok, hogy mikor volt először a kolozsvári magyar opera Bukarestben. Ez 1860-ban volt, és 1860-ban 7 címmel utazott le a kolozsvári opera tagozat Bukarestbe. A Sturza fejedelem is megnézte Hunyadi Lászlót, és nagyon nagy elismeréssel nyilatkozott róla, és a magyarokkal egy barátságát is kifejtette. A Nikolai Filimon, akkor Bukarestnek a legismertebb közírója, értelmiség ilyen, nagyon, nagyon jó kritikákat írt az operáinkról. Jó kritikát olyan értelemben, hogy megírt mindent, tehát el is marasztalt bizonyos előadásainkat, de hozzáértően nyúlt hozzá. Tehát mi akkor már Bukarestbe jártunk, ugye azóta se tudtunk úgy, hogy egy operával lemenni. Operazene szerző közül, aki ugye egy Enescu-nak van, aki már ugye a 40-es években írta meg az Ödipiét, tehát ő azért a tanulmányának jelentős részét Párizsba végezte, aztán van egy daljátéka Ciprián Porumbescu-nak, ami azért, hát ennyi szólva elmarad a mondjuk a mi János Vitézünktől, vagy a mi operettjeinktől. Igazán a román opera szerzők már a 20. század derekától errefele. Igen, nagyon sok közül Budapesten, Bécsbe tanult, a Tóth utcát emelném ki, de ha kolozsváriakról beszélünk, a Tudor Zsárda írt néhány népi hangzás operát, amit úgy már el lehetett adni. A Nikolai Bretán, aki ugye 1918-ban a tagja volt a Magyar Opera Társulatnak, és 24-ig ez is maradt, aztán 24-ben, ugye 20-ban alakult meg a kolozsvári román opera, és ő írt 3 operát, amiből még az elmúlt években is egyet-egyet időnként bemutatnak, de nem nagyon állják a közönség szűrőjét. Ezekkel igazán nagy opera az Enescué. A román opera szerző között nincs egy Erkel Ferenc, aki megalapította a Magyar Nemzeti Operajátszást és írt 8 operát. Ugye ezek közül a hallgatók bizonyára a Bánk Mássonyadi Lászlót ismerik, de hallhattak a Brankovics Györgyről, vagy a Névtelen Hősökről, vagy a Bátori Mária is. Mi mind a 8-at bemutattuk 90-es években. Nekünk olyan iskolánk volt, amit mondtam, Kolozsváron is 200 évre vezethető vissza a felső zenei oktatás. Ennek természetesen megvolt a hozama is. Az Orromániában ebben az időszakban ilyen olasz vándor színész csoportok játsztak operát is. Amikor a Verdi Schiller trilógiát játsztuk, akkor olvasgattam utána, és akkor láttam, hogy például a Verdi haramiákat játszták Breilán, meg Galacon ilyen szekerekkel utazó olasz vándorszínész csoportok. De operatársulat nem volt csak a 20. századtól Bukarestben is, és más városokban is.
Számvetés. A Kolozsvári Magyar Muzsikusok 100 éve című Laskai Adrien által összeállított kötet idén jelent meg azzal a nem titkolt szándékkal, hogy megmutassa, mit tettek le a kolozsvári muzsikusok a romániai népzene és komoly zene zenei kutatás asztalára az elmúlt 100 évben. Szép Gyulát hallják.
Az idén a Román Kulturális Minisztérium több alkalommal is körlevélben megkérdezte az intézményeit, hogy hogyan ünneplik meg, hogyan ünnepeljük meg a 100 éves évfordulót, és erre nekünk is reagálni kellett, és úgy gondolom, egy nagyon sikeres válaszunk volt erre a kérdésre, mert lehetőséget adott felkutatni és bemutatni azt, hogy tulajdonképpen az elmúlt 100 évben mit tettek le az erdélyi magyar muzsikusok, a romániai, a Kárpát-medencei és az egyetemes zenekultúra asztalára. Kezdetben csupán egy tanulmánykötetbe gondolkoztam, hogy úgy tegyünk eleget a kérésnek, aztán kutatva az anyagot, és a kollégáim, akiket felkértem, hogy ebbe segítsenek, hogy szállították az eredményeket, kezdtem megszeretni. És izgalmasnak kezdett tűnni, hogy milyen hihetetlen nagy számú és minőségi értékes művész dolgozott, tevékenykedett itt Kolozsváron hosszabb vagy kevesebb ideig. Amit láttam, hogy milyen nagy a lista, akkor arra gondoltam, hogy Laskai Adrient felkérem, hogy egy kiállítás anyagát állítsuk össze. És csoportosítottuk, hogy zeneszerzők, karmesterek, tanárok, kutatók, előadó művészek, vokális, hangszeres, csoportos előadó művészek, és már 30 panót raktunk össze. És akkor láttam, hogy milyen értékes ez a sor, akkor arra gondoltam, hát ezt a kiállítást levesszük néhány napon belül, és eltűnik. És kiadtuk könyvformájában is, hogy maradandóbb legyen ez a kutatás. Aztán, mivel zenéről van szó, rá kellett jönnöm arra, hogy mégiscsak a zenének a lényege, hogy megszólal. És felkértem Selmeszi Györgyöt, hogy állítson össze egy koncertre való műsort az itt élő, itt született, vagy itt tevékenykedő zeneszerzők névsorából. És hát Selmeci is 3-4 hét kutatás, dolgozás után akkor közölte, hogy ő nem tud egy koncertet ebből csinálni, kettőt kell. Mert olyan gazdag az anyag, hogy nehéz szívvel tudja eldönteni, hogy hol húzza meg a vonalat, és ki kerüljön be, illetve ki maradjon ki ebből a sorból. Így lett aztán egy szimfonikus koncertünk itt az opera nagy termébe, illetve egy kamarazene koncertet tartottunk a Bánfi palotában. nagyon szép sikernek örvendett, és mindenki őszintén díjazta ezt a munkát, és nem azt kereste bennünk, hogy most mi mit ünnepelünk ezen a 100 évben, hanem mi azt ünnepeltük, hogy olyan zeneszerzőknek volt kedvenc városa Kolozsvár, mint Ligeti György, aki a 60-as, 70-es években meghatározta a világ zenéjének, műzenéjének az ízlését. Vagy Kurták György, vagy Orbán György, de hát itt élt közöttünk ilyen kutatók, mint Seprődi János, Kallói Zoltán, vagy Domokos Pál Péter. Az 50-es, 60-as, 70-es évek tanáról nem is beszélve a Jagamas János, Rodál Gábor, Szalai Miklós, sorolhatnám Terényi Ede, Vermesi Péter, akinek mind jobbnál jobb művei voltak, illetve nagyon nagy kaliberű tanárok voltak, ahol a világ filharmóniáit ellátták remek zenészekkel. Legalábbis néhány évvel ezelőtt számolgattuk, hogy akár két kisebb operát is össze lehetne rakni nyugaton a Kolozsváról elszármazott művészekkel. Tehát megtetszett a munka, és szerintem jó is lett, és úgy gondolom, hogy mi méltán bemutattuk a román társadalomnak is, hogy mi ezzel járultunk hozzá a romániai kultúrának, a zenekultúrának a gazdagításához. És még készül egy kiadványunk, ami azt fogja tartalmazni, hogy mi jelent meg. Tehát önképpen egy bibliográfia gyűjtemény, egy nagyon vaskos kiadvány lesz, ami különösen a jövő muzikológusainak lesz nagyon fontos, hiszen Sófalvi Emese és Pávai István összeállította, hogy mi jelent meg az erdélyi magyar zenéről az elmúlt 100 évben. Ez egy hihetetlen fontos munka, komoly és népzenéről van szó. Úgy gondolom, hogy kedvet tudtunk csinálni, volt egy ilyen beszélgetésünk is, muzikológiai beszélgetés is az EME székházában ennek a 100 éves kis fesztiválunknak kapcsán, ahol megpróbáljuk aktivizálni a komoly zenével foglalkozó magyar kutatókat, muzikológusokat, hogy vegyék észre, hogy nagyon nagy, nagyon gazdag a mi hagyatékunk van, amivel foglalkozni megéri, és biztatni is próbáltam őket azzal, hogy ne féljenek attól, hogy ez nem jár valami a honoráriummal, vagy nem lehet kiadni őket. Ma már nem tudunk olyan szegények lenni, hogy ne tudjunk időnként egy-egy értékes, gazdag muzikológiai kiadványt megjelentetni. És ezzel próbálom a fiatalokat arra biztatni, hogy van, amivel foglalkozni, hisz eléggé feltáratlan még az erdélyi magyar zenekultúra. Kájoni Jánostól errefele van egy olyan 500 éves hatalmas anyag, ami még itt-ott könyvtárunkban, azt se tudjuk igazán mi van, és feldolgozásra vár.
Szép Gyulát, a kolozsvári Magyar Opera igazgatóját hallották. Az Equinox folyóirat éppen 50 esztendővel ezelőtt, 1968-ban jelent meg a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem 3 nyelvű, azaz román, magyar és német diáklapjaként. Szokás úgy hivatkozni rá, mint az erdélyi vagy romániai multikulturalitás egyik példájára. Annál is inkább, hogy ma is létezik, ám számos kutatás és az egykori szerkesztők visszaemlékezései arra derítenek fényt, hogy a lap mint olyan valóban találkozási pont volt, és a szerkesztők, szerzők között akár életre szóló barátságok is szövődtek, de ez nem mindig tükröződött magában a tartalomban, és gyakran párhuzamos történetek íródtak benne 3 nyelven. Balázs Imre József költő és esszéíró, az Equinox folyóirat egykori szerkesztője, ma pedig a Bábes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Egyetem tanára, több tanulmányban is foglalkozott az Equinox jelenséggel, illetve részt vett és előadást tartott a lap 50. születésnapján, melyre szűk 2 hónapja került sor. Hogyan is indult az Equinox, és mi az igazság a kultúrák közötti híd szerepét illetően, erről kérdeztem Balázs Imre Józsefet.
Sok minden, ami az Equinox kapcsán a magyar részről elmondható, az összefügg azzal, ahogyan ez a lap alapítódott, ezt megírták többen is, Ágoston Vilmos, Rostás Zoltán, Gál György, hogy az alapítás környékén milyen volt magyar Equinox szerkesztőnek lenni. Ugye az történt, hogy lett egy rendelet Romániában, hogy indíthatóak diáklapok, és a magyar diákok terveztek egy saját magyar diáklapot indítani, a román diákok is rájöttek, hogy ők is indítanának román diáklapot. Az lett volna a magyar lapnak a cím, egy új hajtás, Ágoston Vilmos, Bíró Béla szerkesztették volna többek között, beadták a kérést, és végül, mint annyiszor Romániában egyébként az történt, hogy egy ilyen közös projektet hagytak csak jóvá. Ez nyilván az alapítás szándékától eltért, tehát azok, akik a magyar nyelvű lapot indították volna, ezt így ebben a formában nem érezték a sajátjuknak, viszont ahogy telt múlt az idő, kiderült, hogy ennek azért igenis pozitív vonatkozásai is vannak ennek is, hogy együtt csinálni egy lapot, vagy egy olyan lapot csinálni, amiben van román oldal, német oldal, magyar oldal is. Az, hogy reális volt-e az oldalak közt a kommunikáció, azt így utólag fel lehet vetni. Én úgy látom a most már néhány irodalomtörténeti feldolgozás után is, hogy volt néhány olyan pillanat, amikor ezek a fordítások bekövetkeztek, ezek jellemzően évfordulók tájékán például, tehát hogy amikor 10 éves az Equinox, 20 éves az Equinox, stb. De nem bagatellizálnám el azt, amikor igenis Egyet Péter románul ír a román oldalakon magyar szerzőkről, vagy fordítások jelennek meg a magyar oldalakon román és német szerzőktől, illetve fordítva. Vannak ilyenek az Equinox történetében, de nem ez az általános, tehát nem lehet minden lapszámban ilyen anyagokat találni. Innen jön az, hogy a közös élményei a szerkesztőknek azok leggyakrabban ilyen kocsmázások és együttlétek és foci meccsekben csúcsosodnak ki, ami egyébként fontos. Tehát az Equinox az egy nagy lehetősége, azt gondolom elsősorban ezeknek a kultúráknak, ami hol aktualizálódott, tehát hol betöltötte ezt a lehetőségét, és vannak olyan korszakai a lapnak, most már 50 évnél tartunk, ugye, amikor ezek a lehetőségek úgy altatódva voltak.
Gondolom, hogy az is nagyon sokat számít, hogy tehát az a millió, amiben egyáltalán létrejöhetett, ugye az Equinox megalakult, meg amiben éltek ezek az emberek, azért ne felejtsük el, hogy nagy része mégis a diktatúra éveiben történt, vagy hogy mondjam, hát az aranykora, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, hogyha a neveket nézzük, akik mondjuk szerkesztők voltak egyik, vagy másik, vagy harmadik oldalról, azért az markáns figurái mondjuk akár a mostani kulturális életnek is. Talán az lehetett a közös szempont, hogy egy ilyen ellenállás is megnyilvánulhatott valamilyen formában már, amennyire ez lehetséges volt akkoriban. Lehet, hogy ez volt az a kovász, ami inkább összefogta az akkori Equinoxot.
Mindenképpen összefogó erő volt ez. Érdekes egyébként ezen elgondolkodni, hogy az 50 évnek, ha jól számolom, ugye, 68-tól 88-ig csak 20 év, tehát 21 év esik a diktatúrára, kicsit most már több esik a rendszerváltás utánra, de mégis úgy gondolunk az Equinoxra elsősorban, mint amelyik a rendszerváltás előtti profilja, és ez igenis összefügg azzal, amit mondasz, hogy volt egy ilyen jó hangulata, egy ilyen ellenzéki román kultúrán belül is, magyar kultúrán belül is, és együtt is. Nyilván ez a román vonatkozásban leginkább ez a kultúrán keresztül történő ellenállás, resistenza prin cultura elsősorban. A magyar szerkesztők fokozatosan a tényleges politikai ellenállásba, tehát szamizdatokba és egyebekbe is bele kapcsolódtak Szőcs Gézától Keszthelyi Andrásig és másokig. Az 50 éves évfordulón is ezt hangsúlyozták, hogy tulajdonképpen az, hogy a leges-legelső Equinox lapszámot egy Heidegger szöveg közlése miatt hát nem betiltották, de abban a formában nem jelenhetett már meg tovább. Akkor történt, hogy az addig kizárólag diákokból álló szerkesztőség patronálására oda helyezték a fiatal tanársegédet, Jon Popot, aki lényegében a most 50 éves Equinox évfordulót is megszervezte, és remekül összehozta azt a csapatot, aki 50 év alatt megfordult a lapnál. Tehát jól járt az Equinox a tanársegéddel. Azt mondták ők mindig magukról, hogy ők a színvonalra és egyfajta ilyen alternatív kultúraképre próbáltak építeni, ami semmiképpen sem a magyarországi viszonyokat, ugye ezzel a tűrt, tiltott, támogatott hármassal szokták jellemezni, tehát az Equinox a tűrt kategóriánál sose jutott följebb, azt gondolom, a rendszerváltás előtt.
A cenzúrával mennyire gyűlt meg a bajuk? Ugye, hogy 70-ig gondolom még azért ilyen névvel létező cenzor volt, és aztán megjelent a halk cenzor, akiről a kutya se tudta pontosan, hogy ki az, akárki lehetett.
Vannak történetek. Egyet Péter is megírta a történeteit, az Equinox szerkesztőként szerzett tapasztalatai, hogy hogyan vitte a magyar oldalakat, azt hiszem a főposta épületében működő cenzorhoz. Voltak olyan időszakok, amikor teljes oldalakat visszaadtak. Ez mindig azt idézte elő, hogy új anyagokat kellett szerezni. Olyan esetek is voltak, hogy emiatt az épp aktuális magyar szerkesztők kiszálltak a csapatból. Nehéz dolog vállalni olyan oldalak szerkesztését, ahol nincs meg a szabadságot, és az Equinox egyetemi lapként nagyjából ezt mondják a román kollégák is, és a magyar kollégák is, hogy mindazonáltal egyetemi lapként talán kevesebb cenzúra összeütközésben volt részük, mint mondjuk korunknak, vagy az utunknak abban a korszakban. Ugyanakkor talán nem is volt annyira kötve az, hogy na akkor bizonyos időpontban muszáj megjelenjen a lap, mert ha nem, nem tudom mi lesz. Maradtak ki anyagok magyar oldalakról is, román oldalakról is.
Az előadásodban említettél egy olyant is, hogy színvonalát tekintve az Equinoxnak felső kategóriás lap volt. Nyilván ez bizonyítja az is, hogy mind a mai napig azért létezik, és ott hoztál egy ilyen hasonlatot, hogy az Új Szimpoziónnal talán, ha jól tudom, akkor az nem egyetemi lap volt az Új Szimpozión egyáltalán, hát ez teljesen más gyökerekkel rendelkezett.
Hát az Új Szimpozión is eléggé generációs lapként indult, tehát fiatalok csinálták, mondjuk nem az intézményes háttér, hanem egy ilyen generációs lendület is összekötheti őket, meg összeköti őket a neoavangárd. Tehát a románi-magyar irodalomban, hogyha azt keressük, hogy mi a neoavangárd és hol van, akkor ezeknél a szerzőknél lehet leginkább megtalálni, akik a 70-es évek közepétől 80-as évek elején az Equinox körül gyűltek össze. Cselényi Béla, Szőcs Géza, Darko István, Bréda Ferenc nevét említeném többek között, akik mindenféle ilyen kísérleti szövegeket írtak, vizuális kollázsok, képversek, minden, ami kísérleti irodalomnak nevezhető, tehát ez a rokoníthatóságnak az alapja. Ugye az összmagyar irodalomban a neoavangárdot valahogy a határokon túl szokták keresni először, Párizsban a Magyar Műhelynél, Újvidéken az Új Szimpoziónnál, és ehhez tette hozzá már Martos Gábor az Equinoxról szóló Éjegyenlőség című könyvében, hogy ezt ki lehetne egészíteni az Equinoxosokkal is. Ezen még nyilván lehetne dolgozni irodalomtörténészként, hogy akkor milyen feltételei, milyen lehetőségei voltak Kolozsváron akkor neoavangárd kultúrát csinálni, valószínűleg kisebb lehetőségek voltak, mint Újvidéken, ahol egy ilyen avantgárdabb kultúra volt az akkori Jugoszlávia, azért a keleti tömb legnyitottabb országának számított, és ezt ki is használta a saját elképzeléseinek a megvalósítására az Új Szimpozión nemzedék.
Van-e olyan éles váltás mondjuk a 89 utáni Equinox és a korábbi között, amit érdemesnek tartanál elmondani, akár ezt a hármast tekintve? Hát ugye arra már nem túl sok szász maradt azért. A Erdélyben vagy Romániában nem tudom, hogy a német oldal az gyengült-e emiatt.
Rendszerváltás környékén az Equinox magyar szerkesztőit úgy hívták, hogy Magyari Tivadar, Balló Áron, és hogyha valaki a Szabadságnak a kampusz mellékletére emlékszik a 90-es évek elejéről, akkor nem véletlenül lesznek ismerősök ezek a nevek. Tehát az történt az Equinox-szal a rendszerváltás környékén, hogy megpróbált diáklappá válni, a kulturálisabb lapból megpróbált egy diáklapos irányba elmozdulni, de ennek a feltételei az addigi háttérre egyre kevésbé voltak adottak. Itt most a román oldalakra is érvényes az, amit mondok. És akkor azok, akik Equinox szerkesztők voltak, azok kitaláltak olyan alternatív lapokat, ahol ezt a közéletibb diáklap jelleget meg tudták valósítani. Úgyhogy a rendszerváltás után végül is ez történik az Equinox-szal, hogy szétválik, konkurencia helyzetbe kerül egyrészt, létrejön sok más kulturális lap is, és akkor ebben először megpróbálnak így diáklaposodni, de az nem teljesen megy, és akkor jön egy ellen lendülése az ingának, amikor Corinne Braga, Stefan Borbély egy ilyen tudományos irányba viszik el az Equinox folyóiratot a rendszerváltás után, és a magyar oldalakon is Tamó Csabáék idejében tudományos, filozófiai tanulmányok azok túlsúlyba kerülnek. Van egy intermezzo a magyar oldalakon, amikor még nincs előretolt helyőrség, és Sánta Attila az Equinox szerkesztője, és akkor a transzközép kiáltványai ott jelennek meg az Equinoxban. Ez olyan egy másfél évig tartó időszak, amikor az, amit később előretolt helyőrségként, transzközépként, párhuzamosan serénymúmiaként próbálunk beazonosítani, az egybeesik az Equinox magyar oldalaival is.
Az 50. születésnapot ünneplő konferencián Rostár Zoltánnak volt egy számomra nagyon érdekes előadása. Tényszerűen próbált utána járni annak, hogy akkor kinek is szólt ez a lap, és hányan olvasták, és hát a teremben eluralkodó eufóriával ellentétben az általa kivetített kép, hát az nem volt éppen ennyire felemelő, viszont hát nyilván reális volt. Azt a végkövetkeztetést vonta le, hogy ez nem haladta azért meg egy mondjuk egy egyetemi lapnak a elterjedtségét, de magyar oldalról biztos, hogy sokkal többen olvasták, mint mondjuk csak szűk egyetemi körben.
A magyar oldalaknak az aranykorát úgy szokták kijelölni nagyjából 70-es évek közepén Egyet Péter és Szőcs Géza szerkesztésében. Előttük is már Németi Rudolf vagy Gál György már kísérletezett azzal, hogy összekapcsolja az Equinox-ot az akkori Gál Gábor körrel, ami ugye a mai Bretter György irodalmi körnek felel meg. Voltak ilyen kis tudósítások alapban, hogy ez és ez történt a Gál Gábor körön, például 70-es években, Németi Rudolf szerkesztése idején. Ez azt is jelentette, hogy az Equinoxban akkor nem csak bölcsész diákok közöltek, hanem mindenféle fiatal szerzők. Ugye Szőcs Géza és Egyet Péter benne voltak az irodalmi élet közepébe azért, amennyire ezt így utólag látni lehet. Tehát az ő ismerettségi körük az sokkal tágabb volt annál, hogy ők csak az egyetemi évfolyamtársaikat ismerték volna. Úgyhogy így a már végzett fiatal költők is közöltek alapban, vidéken élő fiatal pályatársak is közöltek alapban, nagyváradiakkal. Nagyon jó kapcsolatot építettek ki a nagyváradi adikörrel. Ilyen értelemben nyilván az van, hogy az Equinox az egy ilyen igazodási pont volt, és mivel más ilyen fiatal irodalmi lap magyarul Romániában akkor nem igazán volt, hát volt az Ifjú Munkás Bukarestben, arról is lehetne egyszer egy külön beszélgetést folytatni, vagy egy kutatást, hogy mi zajlott ott az irodalmi oldalain. Egyrészt igaza van, azt hiszem, Rostás Zoltánnak abban, hogy a kolozsvári diákság populációjában az Equinox az egy elenyésző kisebbségnek az igazodási pontja volt. Másfelől, ha megfordítom a dolgot, és azt kérdezem, hogy oké, fiatal költő vagyok 1977-ben Kolozsváron, hol közölhetek, hol keressem az érvényesülés helyét, akkor az Equinoxra gondoltam volna első sorban, mert az volt, és jó minőségű színvonalas volt. Ugyanúgy, ahogy ma is, hogyha egy fiatal magyar szerző azt keresi, hogy hogyan mutathatná meg magát, akkor a Bretter György irodalmi kört fogja megkeresni, meg a Helikonnak a fiatal irodalmi mellékletét, és persze az Equinoxot is megkeresheti. Ilyen értelemben igaz, hogy egy kisebbségnek alapja volt, de annak a kisebbségnek pontosan ez volt az igazodási pontja.
Balázs Imre József költő és esszéírót, az Equinox folyóirat egykori szerkesztőjét, a Bábesbólyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Egyetem tanárát kérdeztem az 1968-ban alapított, ma is létező Equinox diák folyóiratról. Traján Steff költő, a Nagyváradi Família folyóirat főszerkesztője, az Equinox diáklap egykori szerzője, az az ember, aki a multikulturalitást teljes természetességgel éli meg. Az, hogy érdeklődik a romániai, erdélyi magyar irodalom iránt, pedig nem kötelesség, hanem élvezet és talán egyfajta létszükséglet számára. Több kötete jelent meg magyar nyelven. A ma hallható interjú apropóját tulajdonképpen az adta, hogy a Família folyóirat nyári, azaz július-augusztusi dupla számában egy teljes fejezetet magyar költőknek szentelnek. Nem idegen egyébként a Famíliától ez, hiszen rendszeresen közölnek recenziókat és kritikákat fordításban megjelent magyar szerzők köteteiről is. Ám az említett dupla 7-es-8-as lapszámban arról az antológiáról esik szó, amely azóta meg is jelent, méghozzá az Equinox folyóirat 50. születésnapjára. Az antológiát a kiváló fordító, a marosvásárhelyi Vátra folyóirat szerkesztője Kocsis Francisco állította össze, és azok a romániai magyar költők kapnak helyet benne, akik annak idején az Equinox hasábjain is közöltek. Mint ahogy arról Kocsis Francisco a Família említett számában vall, az ötletgazda Traján Steff volt. A szerzők névsorának összeállításában pedig Markó Béla is segített. Hogy csak néhány nevet említsünk az említett antológiából: Németi Rudolf, Balla Zsófia, Palotás Dezső, Markó Béla, Adonyi Nagy Mária, Bóér Géza, Szőcs Géza, Egyet Péter, Zudor János, Cselényi Béla, Kovács András Ferenc. Ez volt tehát beszélgetésünk kiinduló pontja, de szükségesnek éreztem, hogy kitérjünk arra is, hogyan és honnan is indult a Família folyóirat, amely 1865-ben jelent meg Budapesten a román kisebbség nagy presztízsű kulturális folyóirataként, majd Nagyváradra költözött, és kisebb-nagyobb megszakításokkal azóta is a romániai kulturális folyóiratok élvonalába tartozik. Rákérdeztem arra is, Traján Steffnek mit jelentett az Equinox folyóirat diákkorában, volt-e szerinte a lapnak afféle kultúrák közötti kapocs, avagy híd szerepe?
Família Porudla Pesta.
A Família folyóirat több mint 150 éve létezik. 1865. júniusában jelent meg először. Eredetileg Pesten adták ki, és csak az 1880-as évek vége felé költözik a szerkesztőség Nagyváradra. Alapítója Josip Vulkán. A Pesti Egyetemen abban az időben jelentős számú román diák tanult, sőt létezett román nyelvkatedra is, amelyet szintén egy nagyváradi származású tanár, Alexandru Román vezetett. Pesten, azaz Budapesten a 19. század második felében több mint 50 román nyelvű kiadvány jelent meg. Ezek közül a legfontosabb kulturális folyóirat a Família volt. Ugyanebben az időben jelent meg, és szintén Budapesten, Alexandru Román Federáciunia című politikai tematikájú újsága is.
Federáciunia o publicație mai degrabă politică a lui Alexandru Roman. toată lumea știe că în 1866 în familia a debutat Eminescu.
Köztudott tény, hogy 1866-ban a Familia folyóiratban debütált Mihály Eminescu, aki egyébként a Federációjában közölte politikai jellegű írásait is, amelyek miatt perbe is fogták. A Familia első számai híven tükrözik az osztrák-magyar monarchia ama törekvését, hogy a családokat, a nőket emancipálja. Nem véletlenül jelenik meg tehát a lap borítóján a hagyományos család képe, amint épp különféle tevékenységeket folytat. A folyóirat első számaiban ennek jegyében még szabás minták is helyet kaptak. Ám az idő múlásával a főszerkesztő, az akkor 20-as éveiben járó Josip Fulkán megváltoztatta a lap profilját, kulturális folyóirattá alakítva azt. A lap első száma júniusban jelent meg. Decemberben pedig már el is indított egy versenyt kezdő prózaírók és költők számára. A Familia folyóiratot Josip Fulkán és családja elsősorban édesanyja finanszírozta, azaz saját forrásból jelent meg, mint az akkori lapok többsége. Fulkán gazdag családból származott. Nagybátyja a robbanásmentes gyufa feltalálója, Irinyi János.
O familie cu oameni de știință, dar și o familie bogată, au mormintele la Leta Verteș. Apăreau și studii acolo de popularizare despre cafea și ceai, de exemplu, sau de psihologie și literatură. Pentru prima dată, aproape în fiecare număr, Fulcan publica literatură scrisă de femei. În familie au apărut primele poetese care au scris poezie în limba română.
A Familia persze nem csak afféle kultúrlap volt, hisz különféle tanulmányok jelentek meg benne, például a kávé és a teafogyasztás népszerűsítéséről, vagy pszichológiáról is írtak benne, de főként irodalomról. Elsőként Josip Fulkán közölt lapjában nők által írott irodalmat.
Fulcan avea legături cu scritorii români de dincolo de Carpați.
A folyóiratot kiválóan terjesztették, eljutott minden románok által lakott tartományba, így találkozott a lappal a fiatal Eminescu is. Fulcánnak kapcsolatai voltak a Kárpátokon túl élő román szerzőkkel is, Vasile Alexandrival például, aki sokat közölt a lapban, ugyanígy Dimitrije Bolintineanu is. A Familia folyóiratnak Fulcán idejében olyan szerkezete volt, amelyet nem tartok divatja múltnak ma sem. Ő 1907-ben hunyt el, az általa szerkesztett verzió 1906-ig jelent meg. A főoldalon például mindig egy olyan személyiséget mutattak be, aki a románság jövője érdekében is tett, az oktatás, a kultúra vagy a gazdaság fejlesztése érdekében.
Pe prima pagina era o mare personalitate despre care scria Vulcan. O mare personalitate, spunea Vulcan că această mare personalitate trebuie să aibă și o contribuție pentru viitor. La dezvoltarea culturii române, a învățământului, comerțului, a Nicolae Jiga, de exemplu, care era un comerciant, apare în primul număr. Și aveau terase unde se întâlneau aici, la Oradea.
Román és magyar újságírók, szerkesztők akkoriban azt hiszem gyakrabban találkoztak, mint mi most. Tudtak egymásról, sőt, közös törzshelyeik voltak például itt, Nagyváradon is. Caragiale például Berlinből jövet meg át Budapesten, ott rendezte a találkozóit. Nem is tudom, melyik írása korábban jelent meg magyarul, mint román nyelven. Fulcánnak meg nyilván volt és jó kapcsolata volt a magyar sajtóval és a hivatalosságokkal, főleg 1880 után, amikor a lap Nagyváradra költözött. A főszerkesztő halála után a lap egy ideig nem jelent meg. 1920 után még megjelent három sorozata, a két világháború közötti időszakban nem sikerült találni egy tulajdonost, aki átvegye a lapot, amelyet a prefektúra finanszírozott, de nem folyamatosan.
Perioada interbelică a apărut cu mai multe sincope. Nu s-a mai găsit un proprietar care să preia revista, era finanțată de prefectură cu sincope. Familia.
A mostani Familiának nincsenek anyagi gondjai. Ugyanúgy a megyei tanács finanszírozza, mint a Várad folyóiratot.
Kasi revista Várad. În jurul revistelor literare, unde s-au înființat noi reviste, s-a creat, s-a coagulat grupuri de.
Az irodalmi lapoknak szerencsére megmaradt az a funkciójuk, hogy a féle műhelyek alakulnak ki körülöttük. Megjelennek új, fiatal szerzők. Megfigyelhető, hogy ahol nincs kulturális folyóirat, ott mindez elmarad. Két példát is mondok, valamivel több mint 10 éve Zilahon is megjelent egy lap, és köré szerveződnek a Szilágy megyei szerzők. És ugyanezt történt Aradon is, ahol ma már a Romániai Írók Szövetségének is működik fiók szervezete.
La Arad, unde la fel după 1990 a apărut o revistă literară și acolo s-a coagulat un grup și există chiar o filială a Uniunii Scriitorilor. Și se formează tineri, așa cum ne-am format și noi la Equinox.
És így tudnak szerveződni a fiatalok, mint ahogy mi is szerveződtünk annak idején az Equinox körül. Említetted a Familia nyári számát, amelyben az Equinoxos magyar költők antológiájából közöltünk részletet. Azóta a könyv is megjelent. Ezeket a költőket mi mind ismertük, és azt kell, hogy mondjam, hogy én az Equinoxot mondhatni a legjobb időszakában kaptam el. Számomra olyan volt, mint egy iskola. Úgy is mondhatnám, hogy a Filológia Egyetem mellett kijártam az Equinox iskolát is, amely talán fontosabb volt az én irodalmi fejlődésem szempontjából, mint maga az egyetem. Az iskola mellett tehát ott volt a Jon Pop, Marian Papahágyi, Jon Vártik alkotta trió, akik alakítottak. Azaz, az Equinox egy olyan irodalmi iskola volt, amely több generáció fejlődését befolyásolta. Mi ugye bent lakásban laktunk az Ávrám Jánkó épületben. Mikor mi elsőévesek voltunk, a negyedévesek között olyan nevek voltak, mint például Virgil Podoaba, Gheorghe Perián és Stefan Borbé, a későbbi kritikusok, illetve a költők közül Aurel Pantia, Mircea Petian, Augustin Pop, Ioan Moldovan, Ion Cristofor. Tehát olyan költők és kritikusok, akik ma is meghatározzák a román irodalmi életet. Valahányszor írtunk egy verset vagy bármit, átmentünk hozzájuk és felolvastuk nekik. Előtte persze egymásnak. Én Viorel Muresánnal, Jon Urkánnal, Marius Josiffel voltam szobatárs például. Aztán meg ott volt a könyvtár. Equinoxosnak lenni azt jelentette, hogy komolyan veszed a kultúrát. Rengeteget jártunk könyvtárba. Listáink voltak. Minden generáció hátrahagyta az utána következőknek, azoknak a könyveknek a jegyzékét, amelyeket el kellett olvasni. Olyan könyvek is szerepeltek a jegyzékben, amelyek tiltó listán voltak akkoriban. Csoránt ugye nem lehetett olvasni, de nekünk megvoltak a könyvtári jegyzék adatai, és a könyvtárosnő zokszó nélkül kihozta a kért könyvet. Állandó helyeink voltak az egyetemi könyvtárban, mindig ugyanoda ültünk le. Nem hiszem, hogy létezik ma olyan iskola, amilyen akkor az Equinox volt. És ott voltunk együtt a magyar és német kollégákkal, akik szintén bentlakók voltak. A legtöbb kurzusunk is együtt volt. Például Bréda Ferivel vagy Zudor Jánossal. Sajnos egyikük sem él már. Egy állandó párbeszéd volt köztünk. Együtt jártunk sörözni, kávézni. Senki sem gondolkodott akkor közülünk például a román-magyar kapcsolatokról. Rám hatással voltak főként a német költők, de a magyarok is. Amint mondtam neked, ez az Equinox legjobb időszaka volt. Azokban az években mind ott voltak azok, magyar és német részről is, akik ezeknek az irodalmaknak majd meghatározó alakjai lettek.
Sem most influenzat de poezii germane. Mi-au plăcut și am fost influențați de poeții germani și de cei maghiari. Deci asta ți-am zis mai pe la început. A fost cea mai bună perioadă. Tocmai în perioada asta au fost și cei mai buni scriitori care vor ajunge practic scriitori foarte cunoscuți și nemți și unguri.
Traian Steff költőt, a Familia folyóirat főszerkesztőit, egykori Equinoxost hallották. Az Espresso a végéhez közeledik. A mai műsorban Szép Gyulával, Balázs Imre Józseffel és Traian Steffel közösen arról beszélgettünk, hogyan hatott egymásra magyar és román kultúra az elmúlt 100 évben, hogyan alakult a zenei élet, milyen volt az Equinox az úgynevezett aranykorában, 100 vagy még annál is több év együttélés, közös munkák és külön utak. Erről hallhattak tehát a mai műsorban. Márton Evelin köszöni figyelmüket, viszont hallásra!